Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Mint a műsorban már hallhatták, Moszkvában a legjobb üzlet jelenleg szállodát nyitni, hiszen nagyon olcsó a munkaerő, olcsó az energia, és emellett nagyon-nagyon drágán lehet kiadni a luxus szállodák szobáit, hiszen rengeteg az orosz milliómos milliárdos, és ezen kívül az amerikai, az angol, a francia, a holland, az olasz milliómosok is előszeretettel látogatnak az orosz fővárosba. Nem véletlenül, hiszen a legnagyobb cégek az illatszer iparban, a divatiparban sokkal nagyobb forgalmat bonyolítanak le jelenleg a Moszkvában található üzleteikben, mint például a milánói vagy a párizsi üzleteikben. Sokkal jobban vásárolják ezeket a termékeket ugyanis az itt élő oroszok. Több a luxus üzlet, fantasztikus plázák épültek, modern irodaházak Moszkvában, korszerűsítették az utakat, és most már nem gázüzemű ladák meg moszkvicsok sorakoznak itt, hanem mindenféle egyéb autócsodák. Moszkván nagyobb az egyfőre jutó luxusautók száma, mint Ausztriában vagy Németországban. Az orosz új gazdagok ugyanis a vállaltik a hatalmas olajüzletekből és más forrásból származó pénzüket. Úszómedencék, konditermek és rengeteg egyéb sajátosság jellemzi az új moszkvai szállodákat. A reggeli svédasztalon pedig gyakran díszeleg beluga kaviár. Voltam olyan moszkvai partin, ahol a kaviárt egyenesen a padlóra locsolták, és ott lehetett rajta csúszkálni, hadd örüljön az orosz. A fejlesztésekkel arányban emelkedtek az árak is Moszkvában. A hotelek többsége drágább, mintha Svájcban szállnánk meg. Az olcsó keleti termékeiről híres gum áruház egy része már luxuspláza. A borostyán és egyéb ékszerek vásárlása alaposan megterheli a pénztárcát. A műszaki áruházakban jóval korszerűbb termékekkel találkozhatunk, mint Bécsben a Mariahilfer Strasszén, tehát ha valaki igazán modern terméket akar bevásárolni, akkor manapság vagy Moszkvába menjen, vagy Tókióba. Itt kaphatóak a legmodernebb termékek. A Kreml persze azért a régi. A vörös téglából épült fal körbeüleli a 19 toronnyal ékesített palota komplexumot. Érdekesség, hogyha valaki meg akarja nézni a Kreml kincses tárát, akkor ugye különbséget tesznek helyiek, oroszok, le külföldi turisták között. Most valaki tud oroszul, mivel hogy ezt a dolgot nem ellenőrzik, akkor nyugodtan kérhet a sokkal-sokkal olcsóbb jegyből, csak persze azért vigyázni kell a kiejtésre, bár legfeljebb azt mondja, hogy grúz származású. Eredetileg itt éltek ugye a cárok, a bojárok, pompás házakat, palotákat emeltek, aztán később a mindenkori uralkodó vagy állami vezető vette birtokba a híres épületeket. A cári kincses, tehát tényleg fantasztikus, és hát persze a város szíve a vörös tér. Eredetileg itt érintkezett Moszkva kereskedelmi központja, a Kitajgorod, vagyis a kínai város, a Kremlel. Itt voltak a vásárok, és itt találkoztak az emberek. Aztán itt voltak a nagy katonai felvonulások és a szónoklatok. A Kreml falánál található a Lenin mauzóleum, a vörös teret pedig az elképesztően szép Vasilij Blazsenij székesegyház szállja be. A Vasilij Blazsenij moszkvai székesegyházhoz teljes mértékig hasonló találnak egyébként Szentpéterváron, úgyhogy rengeteg utazási iroda hirdeti ezzel a székesegyházzal önmagát. Ne tévessze meg önöket, az valójában a szentpétervári Vasilij Blazsenij székesegyház, de a moszkvai a híresebb. Moszkvában körülbelül 9 millió ember él, ilyenkor nyáron a tehetősebbek közül sokan kiköltöznek a dácsába, vagyis az agglomerációban található nyaralóba. Már azért tudni kell, hogy Moszkvában ilyenkor az nincsen óriási hőség, a múlt héten például 14 fok volt nappal a hőmérséklet, tehát ez igazán nem nevezhető túl melegnek. Ezzel együtt, hogyha már 14 fok van, akkor a helyi strandokon simán fürdőruhában sétálgatnak a hölgyek és napoznak. Olyat is láttam Oroszországban, hogy körülbelül 8 fok körül volt a hőmérséklet, és már napoztak fürdőruhában. Mikor megkérdeztem, hogy ez hogy lehet, azt mondták, hogy hát a napnak örülni kell, hiszen az tényleg nem gyakori, főleg az őszi-téli időszakban. Moszkvában a leggyorsabb közlekedési eszköz a metró, bár tudni kell, hogy néhány megálló között akkora a távolság, mint nálunk talán egy egész metróvonal. Az utak szélesek, autóval is könnyű haladni, de soha ne duráljunk a luxus kocsik vezetőire, ez alapszabály. Ha egyszer mégis dudálnak, akkor majd megtudják, hogy miért mondtam ezt. Nagyon jók és színvonalasak a kaszinók az éjszakai szórakozóhelyekben. Vannak olyanok, ahová helikopterrel is ellátogathatnak az igazán gazdagok, de akár sétálgatni is lehet a vörös tértől keletre található szűkebb utcáskákban.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Repülővel utaznak haza a híres riói strandra, Copacabanára tévedt pingvinek. A brazil légierőgépeivel utaznak haza, a repülésre képtelen madarak ugyanis nem tudnának önerőből hazavergődni a riói strandokról. Ide akaratlanul hajóztak be úszó jégtáblákon. Ez a jelenség egyébként rendszeres, miszerint frakkos madarak érkeznek a strandokra, hiszen az olvadáskor leszakadnak jégtáblák az antarktiszi tetre, és innen azután szépen Az áronotok elviszik a brazili partokra a pingvineket jégtáblástól. A pingvineket eddig általában az állatkerteknek adták, most azonban haza akarják juttatni őket, úgyhogy előbb repülő viszi a madarakat Brazília legdélebbi szegletébe, honnan pedig a haditengerészet gépe szállítja őket tovább az Antarktiszra. Etiópia évről évre megpróbálkozik turistákat csábítani az országba. A föld egyik legrégebbi országa, ezzel együtt nagyon kevés turista látogat ide, nem véletlenül gyakoriak voltak a háborúskodások. Már 3000 évvel ezelőtt is erős rabszolgatartó állam volt ezen a területen, és a terület gazdagságával kapcsolatban legendák születtek, most mégis iszonyú szegény az ország nagy része, nem véletlenül lenne szüksége a turisztikai bevételekre. Pedig állítólag a bibliai Sába királynője is Etiópiát uralta. Sem az araboknak, sem a törököknek nem sikerült elfoglalniuk a hatalmas afrikai fennsíkot. 1853-ban a kisebb-nagyobb feudális közösségekből egy erőskezű vezér, Kassa vezér megteremtette az etióp császárságot. Az olaszok aztán súlyos harcok árán 1936 és 41 között megszerezték a területet, ám az etiópok aztán brit segítségével visszaszerezték a földjüket. Csak ezt követően törölték el egyébként a rabszolgaságot, úgyhogy nagyon hosszú ideig voltak itt rabszolgák. 1974-ben a forradalom eltörölte a császárságot, majd folyamatos katonai puccsok következtek. Etiópia háborúzott Szomáliával is, a szovjetek és a kubaiak segítségével le is győzték szomszédjukat. A mai napig állandóak az incidensek Eritrea környékén, a tengerparti Eritrea ugyanis korábban föderatív alapon csatlakozott Etiópiához, ám az etióp kormány egyszerű tartománynak tekintette. Hosszú-hosszú éveken át folyt a háború, Eritrea már független, de a békétlenség nem csitult. Az állandó háborúskodások és a gazdasági fejetlenség is az oka annak, hogy iszonyatos a szegénység. Rengetegen éheznek, nyugdíjról, öregkorról nem beszélhetünk, tekintve, hogy az emberek 45 éves koruk körül meghalnak. Nagyon sok a kisgyerek, a fogamzásgátlás nem divat, a családonként 8-10 gyermek annál inkább. Előfordul az is, hogy 1-2 hétig semmit sem esznek a gyermekek. A földeken még mindig faekével dolgoznak sok helyen, és a szárazság komoly gondokat jelent. Valamivel jobban élnek azok, akik a kávéültetvény környékén él. Errefelé naponta 14-16 órát kell dolgozni, de cserébe a legtöbbször van mit enniük. Az északkeleti országrészben élők pásztorkodással próbálják fenntartani magukat. Az ipar jellemzője a kézművesség, olyan az egész, mintha a középkorban járnánk. Mindez egy olyan országban, ahol az ásványkincsek nagy részét még nem tárták fel, és óriási tartalékai vannak Etiópiának, nincs azonban pénz és megfelelő technológia. A gyors ütemben növekvő lakosság lényegében 80 különböző törzset jelent, egységes népről igazából nem beszélhetünk. Ugyanakkor a kormány próbálkozik, a fejlődés főleg a fővároson és környékén igencsak érezhető. Addis Abebában vannak a szállodák, üzletek, oktatási intézmények, úgyhogy évről évre megpróbálják ide csalogatni a turistákat.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Több hallgató is kérdezte, hogy vajon merjenek-e Kubába utazni, most, hogy hallani híreket ugye arról, hogy Fidel Castro-t operálják, mi történik, átadta a hatalmat. Nos, a turizmusra egyelőre ez még semmilyen konkrét következménnyel nem jár, tehát a repülőgépek járnak, nyugodtan elmehetnek a már befizetett útra, semmilyen probléma nincsen. Az kétségtelen, hogy szinte mindenki tudja, Fidel esetleges halála után kétségtelenül megváltozik majd Kuba, tehát más arcát mutatja, mint a turistáknak, hiszen akik Kubába látogatnak, azok azért tudják, hogy noha nyilván a helybeliek meglehetősen nehéz körülmények között élnek, de a turisták ebből igazából minimálisat éreznek. Őket áthatja a helybeliek szeretete, és mulatságok tömegén vesznek részt, mert a helybeliek bizony a mai napig nagyon csak élvezik az életet, úgyhogy Kubába fantasztikus egy kirándulást tenni és élvezni. Az itteni életet, a könnyedséget, a lazaságot, a táncot, a zenét, hogy a későbbiekben ez milyen lesz, és egyfajta klasszikus lülőparadicsom már változik-e Kuba, és egyáltalán mi lesz ott a rendszere, azt természetesen a politológusok sem tudják még megmondani, minden esetre jelenleg a gépek járnak, a turisták pedig utaznak a szigetországba. Szintén nagyon sokan utaznak a másik Karib-tengeri szigetországba, Barbadosra, ahol ne keressenek vadbenszeket, ugyanis a Venezuelától északra fekvő 431 nézetkilométernyi földarabon szinte teljesen átvették az angol kultúrát a helybeliek. Mindenütt pubokat találni, vannak gyors éttermek, a falakon pedig Erzsébet királyné portréja függ. Persze a romantika elvesztését kárpótolja a tökéletes biztonság és a szervezettség. A túrák pontosan indulnak, a kirándulókat pedig nem csapják be. Barbados eredeti lakói az arauak indiánok, akiket jó részt kiirtottak. Sokakat pedig áthurcoltak rabszolgának más területekre. A sziget ezután üresen maradt, a spanyolokat nem is érdekelte, úgyhogy elfoglalták az angolok. Barbados ma önálló ország, de az államfő továbbra is másébet angol királynő, aki főkormányzót is nevez ki a sziget élére. A brit beruházásoknak köszönhetően rengeteg a nívó szálloda, sok a múzeum, Barbadoson még angol kastélyt is találunk, bár a folklór szerint az épületet létrehozó lord hajlamos volt az erre tévedő vándorokat kirabolni. Minden esetre ebből a turisták annyit észlelnek, hogy a barbadoszi angol kastélynek valami elképesztő. Köszönöm szép a festménygyűjteménye. Barbados fővárosa Bridgetown, ahol brit stílusú épületeket találunk. Itt van a parlament és a katedrális is. A helybeliek többsége fekete bőrű. Az úthálózat kiváló, az ivóvíz iható. És nagyon sokan ide költöznek Angliából, hogy élvezzék a nyugdíj adta nyugalmat. Barbadoson minden szombaton lóversenyt rendeznek, a turistákat is ide invitálják, vasárnaponként pedig kriketmérkőzéseken lehet szórakozni. Búvárközpontok és jetski klubok is vannak, főleg a turistáknak, és hatalmas fesztiválokat is rendeznek. Mindent megünnepelnek a helybeliek, a lényeg az, hogy legyen mindig minek örülni. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották, és benne a szerkesztőműsorvezetőt, Kiss Robert Richárdot. További nagyon kellemes hétvégét kívánok, viszonthallásra!